Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Imádkozzunk. Urunk, áldunk és magasztalunk, hogy nem hagysz bennünket sötétségben, és Te vagy a világ világossága, és a Te ígéd lámpás a mi utunk ösvényén, életünk világossága. Áldunk, Uram, ezért a csodálatos vezetésért, hogy mindazokat vezeted igéddel, megtisztogatod, felemeled, megújítod, újjáteremted, akik keresnek téged, akik vágyakoznak te utánad, akiknek a szívébe felébred az Isten Urán iránti vágyakozó kívánság, és te megelégíted azokat, akik keresnek. Áldunk, hogy te magad mondtad, Úr Jézus, hogy boldogok azok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert megelégítetnek. És te vagy, Urunk, számunkra az élet, az út, az igazság, és általad mindent megismerhetünk, és mindent megkaphatunk. Bocsásd meg, amikor a szívünkben nincs igazi istenkeresés, nincs igazi vágyakozás. Ezt is te tudod, Uram, feleleveníteni, megújítani, és kérjük is, hogy munkálkodj így közöttünk ezen a héten is, hogy valóban hadd legyen ez alkalom számunkra a veled való életközösség megújulása, megtisztítása, helyreállítása. Amen. Szeretett testvéreim, olvasom az igét a Krónikák második könyvéből. Most Józsiás király története lesz előttünk, illetve az a reform, amit ő elindított, illetve amit általa az Úr elindított. És két könyvből, a Krónikák második könyvéből, illetve majd a Királyok, holnap már a Királyok második könyvéből olvasom azokat az igéket, amiből megérthetjük ezt a kort és mindazt az isteni munkát, amit elkezdett és véghez vitt az Úr. Tehát a Krónikák második könyvének 34. fejezetéből olvasom az igét, tehát a 2. Krónika 34, első verstől a 7. versig. 8 éves volt Józsiás, amikor uralkodni kezdett, és 31 évig uralkodott Jeruzsálemben. Azt tette, amit helyesnek lát az Úr, ősének, Dávidnak az útján járt, és nem tért el sem jobbra, sem balra. Uralkodása 8. évében még ifjúkorába kezdte keresni ősének, Dávidnak az Istenét. 12. évében kezdte megtisztítani Júdát és Jeruzsálemet az áldozóhalmoktól, a bálvány oszlopoktól, a faragott és öntött bálvány szobroktól. Lerombolták az ő jelenlétében a bálok oltárait, a rajtuk álló töményező oltárokat darabokra vágatta, a bálvány oszlopokat, a faragott és öntött bálvány szobrokat összetörette, porrá zúzatta, és szétszórtatta azoknak a sírján, akik áldoztak nekik. Az oltárokon elégette papjaik csontjait, így tisztította meg Júdát és Jeruzsálemet, Manassé, Efraim és Simeon városaiban is, egészen Naftaliig, azoknak a romjain körös körül leromboltatta az oltárokat, bálványoszlopokat, összetörette a bálványszobrokat, felrá zúzatta azokat, és minden töményező oltár darabokra vágatott Izrael egész országába. Azután visszatért Jeruzsálembe. Ha valaki ismeri jól Isten igéjét, Isten népének a történetét az Ószövetségből, aztán ismeri az egyház történetét egészen Jézus Krisztustól napjainkig, akkor láthatjuk azt, hogy Istennek, hogy így mondjam, megvan a munkamódszere. És ő mindig úgy kezdi el a dolgokat, hogy először is egy embert kiválaszt. És ez mindig így történik. Tessék megfigyelni, akár Mózessel, akár egy teljesen veszni látszó ország idejében Illés prófétáltal, vagy éppen most egy Józsiás királlyal, vagy akár Lutherrel. Ott van szembe az egész világ, és akkor kiválaszt Isten egy embert, és azon keresztül kezdi el az ő munkáját. De hogyan? Úgy, hogy először ő vele kezdi. Őt tisztítja meg, őt emeli fel, őt teszi alkalmasra arra, hogy valamit általa véghez vihessen. Ez az Isten munka módszere, és ez mindig így volt, ez így lesz, mindaddig, amíg az Úr Jézus vissza nem jön. És nagyon csodálatos látni, hogy Isten akár az Ószövetség idején, akár manapság, tehát az Új Szövetség az egyház idejében is mindig meg akarja tisztítani az ő népét. Azért, mert ő így mondta, még a törvényadás előtt megmondta a zsidóknak, hogy én az Úr, a ti istenetek szent Isten vagyok. Ezért szentek legyetek, mert én az Úr, a ti istenetek szent vagyok. Tehát tulajdonképpen Istenhez nem tartozhat semmi tisztátalan. Ezt kellene megérteni mindig is, akkor, amikor akár az Ószövetség idejében, akár manapság mindig alkudoznak, hogy mit szabad, meg mit nem, ez is belefér, meg még az is belefér. A végén mindig oda jutunk, hogy ahogy délután hallottuk, hogy az Isten törvényét megvetik, lábbal tapossák, figyelembe se veszik, és az Isten törvényét emberi parancsolatokkal próbálják helyettesíteni. Ugye az Úr azt mondta, hiába tisztelnek engem, ha olyan parancsolatokat tanítanak, amelyek emberek parancsolatai. Ugye Máté 15-ben olvashatjuk ezt, amikor szemére veti Isten népének az Úr Jézus, hogy szépen félretették az Isten törvényét, és emberi parancsolatokkal helyettesítették. Mindig ez a bűn, hogy Isten törvénye túl szigorú, hát egy kicsit engedjünk rajta, tegyük félre, és a vége mindig mi, hogy elárasztják Isten népét a bálványok, az idegen istenek, az idegen szellemiség. És hát ez szinte refrénként ismétlődött nemzedékről nemzedékre, végig Izrael egész életében, és ez nagyon szomorú, és ugyanez látható az egyház életében. De Isten nem szűnik meg megtisztogatni az ő népét. És a reformáció, ugye a világ teljesen kiforgatta ennek a szónak az értelmét, mert ha ma hallja valaki, hogy reform, akkor valami újításra gondol. Reformálni, visszaalakítani, ezt jelenti a szó maga. Tehát a reform azt jelenti, ha például összetöröm az atomot, akkor deformálódott. Elviszem a szerelőhöz, az reformálja, visszaalakítja az eredeti formára. Tehát az egyház is, amikor tisztátalanná lesz, úgymond összetörik és deformálódik, és már rá se lehet ismerni, ez az Isten népe, akkor az Úr jön és próbálja helyreállítani az ő népét. Hát ez a reformáció, és ez nem egyszer történt meg, ez folyamatos. És valóban mindig is mondjuk, hogy az egyházban is egy folyamatos, egy állandó reformációnak kellene lenni, de ez úgy kezdődik, hogy velem kezdődik. Hogy az én életemben, az én gondolatvilágomban, az én szívemben akar az Isten először is rendet teremteni, és a megtért embert vissza mindig, hogy emlékezzél, hogy volt. Emlékezzél az első szeretetedre, emlékezzél, hogy akkor hogy iszonyodtál minden bűntől, hogy menekültél minden tisztátalantól, és most hogy van. Tehát akkor az Isten azt mondja, na akkor csak tisztogassuk meg a szívünket. Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy hogy megy ez, milyen tisztító eszközt használ az Isten. Hát először is az ige. Így mondja az Úr Jézus, hogy ti már tiszták vagytok a beszédek által, amelyet én szóltam néktek. Tehát az Isten igéje tisztogat meg bennünket. Az egyházat is. Nem lehet semmiféle emberi okoskodással megújítani, nem liturgiai, meg nem, hogy így mondjam, egyház rendszerbeli kérdés a reformáció, hanem az Isten és a köztem való viszony helyreállítása. Ennek semmi köze a szépen felépített hierarchiához, meg a papi rendhez, meg hogy így kell csinálni, úgy kell csinálni, ez ehhez semmi köze, meg hogy milyen liturgiát használunk, ehhez sincs semmi köze. Azt mondta az Úr Jézus Péternek, ha meg nem moslak semmi között hozzám. Aztán mi nótázhatunk, meg csindadratát csinálhatunk, meg amit akarunk, mert most azt csinálják sokan, és ezzel akarják tulajdonképpen magukat megnyugtatni, de a lelkiismeret nem nyugszik meg. Ha csak tényleg meg nem tisztít engem az Úr. De hogy is kezdődik az egész? Ugye látjuk, hogy Józsiás 8 éves korába kerül a trónra. Nagyon, az ember elolvassa a Sámuel királyok krónikát, könyvét, akkor a végén lehet, hogy úgy elkeseredik, és azt mondja, hogy hát ez borzasztó. Hát ennek soha nem lesz vége. Hát soha nem, amíg vissza nem jön az Úr, mert mi vagyunk ilyenek. Hogy ő mindent megtesz, mi meg mindent félre söprünk, és miért? Hogy jut ide az Isten népe? Tessék meg, ha tetszenek hallani, mit kellett csinálni Józsiásnak? Bálványoszlopok, magaslatok, az egész ország bálványimádó volt. A dédapja, Ezékiás, az hasonló volt Józsiáshoz. Egész azt mondja az ige róla, hogy azt cselekedte, ami tetszett az Úrnak, és Dávidnak, az ő ősapjának útján járt. Ő ugyanezt csinálta, kitakarította az országból a bálványokat, összezuzatta, elégette, elűzte a papokat, meg a férfi paráznákat, meg mindent, kitakarította az országot. Aztán a fia, Manassé, mindent visszacsinált. Az egész országot belevitte a bálványimádásba. Egy hívő királynak a fia. És az ember csak értetlenkedik és hüledezik, hogy normális ez a fiú. Hát nem lehet, hogy normális, de gonosz és bűnös. Mert az ember szívének minden gondolata, kora ifjúságától fogva gonosz. A hívő ember gyereke is, igen. Egyébként nagyon sokszor látjuk, hogy éppen akár Sámuel két fia nem volt olyan, mint az apja. Akár itt van Ezékiás, a fia Manassé, a judei királyok közül az egyik leggonoszabb király volt. Azt olvasjuk róla, hogy vérbe borította Jeruzsálemet, egy gonosz diktátor volt, a saját gyerekeit feláldozta a Moloknak, tehát egy borzalmas ember volt. Egy ördögi alak lett. Hogy lehet, hogy egy hívő ember nem látta az apja, mit csinál, de látta? Hát akkor miért tette? Tessék elhinni, minden cselekedetünk, mozgató, rugója, mi önzésünk, hatalomvágyunk, élvezetvágyunk, mindent ezért teszünk. És ha hasznot látunk valamibe, akkor azt akarjuk tenni. A baálokat mindig azért tisztelték a zsidók, mert ezek a termékenységi istenek voltak. És úgy gondolkoztak, hogy hát ha bemutatjuk ezeknek az isteneknek is az áldozatokat, hát akkor csak jobban járunk. Hát fölmegyünk néha Jeruzsálembe, ott is bemutatjuk az áldozatot, bemutatjuk ezeknek a báloknak, aseráknak, ugye ezek az aserák voltak az istennők, bemutatjuk azoknak is az áldozatot, hát aztán majd csak jól járunk. De testvérek, az ember azon gondolkodik, hogy hát egyáltalán hogy lehet egy vallásos ember ennyire abnormális, hát miért nem gondolkodnak kicsit? Ki az Isten vajon? És minden innen kellene, hogy elinduljon. Kicsoda az Isten? Józsiásról olyan szépen azt olvasjuk, hogy uralkodásának 8. évében, tehát 16 éves fiatal ember volt, ugyanúgy, mint Márk most itt közöttünk, csak hogy ő király volt, neki hatalma is volt, de mit olvasunk róla? Hogy elkezdte keresni ősapjának, Dávidnak az Istenét. Azért kezdtem el beszélni Manasséről, mert ugye ő volt a nagypapa. Józsiás nagypapája. Mit láthatott ő Manassé életében? Azt látta, hogy Manassét Isten keményen megbüntette. Az asszírok elhurcolták, azt olvasjuk, horgot akasztottak bele, bebörtönözték, és ott nyavajgott a börtönbe, szenvedett a dicső király, és akkor segítségül hívta az Urat a nyomorúságába. Sokan nem értik, hogy miért engedi meg az Isten ezt, meg azt, a betegséget, nyomort, sokszor börtönt is, azért, hogy végre egy manasi elkezdjen könyörögni az Istenhez, és megszabadult, mert megtért, és az Isten megengedte, hogy kiszabaduljon. És akkor ott van a fia Ammon, az megint a bálványok. Hát nem látta, hogy az apja megszabadult akkor, amikor végre odafordul az Úrhoz. Hát egyszerűen nem látják az emberek, hogy minek és kinek mi a vége. Hát miért nem mérik fel a dolgokat? Vagy miért nem értik meg, hogy nem a bál az eső ura? Fantasztikus ám Isten. Isten úgy tud beszélni, hogy a bolond is megérthetni akarná. Ott van ugye Aháb király, az is egy siker király, mert itt meg kell nézni valami nagyon fontosat. Az Úr minden királyról mond valamit. Az egyikről azt mondja, azt tette, ami gonosz az Úr szemeiben. Másról meg azt mondja, hogy azt tette, ami tetszik az Úrnak. Ugye? Azt tette, amit helyesnek lát az Úr ősének, Dávidnak az útján járt, és nem tért el sem jobbra, sem balra. Hát ez egy nagyon szép bizonyítvány, de Aháb egy sikerember volt. Gazdaságilag, politikailag egy sikerember volt. És mit mond róla az ige? Az egyik leggonoszabb király. Hát hogy végezte, azt tudjuk. De hát láthatták volna. És ugye tudjuk Illés korában, 3,5 évig nem volt eső Izraelben. Hát gondoljatok, hogy ez egy fű nem maradt, egy szál fű nem maradt. Ott pusztultak az állatok, minden, hogy megtanulják, hogy nem a baálok adják az esőt. Én azt soha nem felejtem el, mikor ott közel hozzánk lakott egy család, és az apuka meghalt. Én meglátogattam ugyan őket, de soha nem tették be a lábukat a templomba, tehát nem adták vissza még a vizitet se. És amikor meghal az apuka, akkor jön a felesége, hogy temessem el a férjét. És ugye érezte, hogy legalább egyszer-kétszer el kellett volna jönni a templomba, és akkor azt mondta, tudja, hogy volt az 50-es években. El kellett dönteni, hogy az Isten vagy a kenyér. Hát mondom, ez nem így volt. Hát tényleg azt hitték, hogy a kommunisták adják a kenyeret? Hát tényleg azt hiszik az emberek, hogy a rendszer adja a kenyeret? Hát tessék egyszer megnézni a hullámzó gabonaföldeket. Aztán rájön az ember, hogy azt egyik rendszer se adta, meg egyik király se adta, meg egyik baál se adta, hanem a Teremtő Isten, aki alkotta. A terített asztalt adott nekünk. Fantasztikus Istenünk van, és nem veszik észre, nem, mert az ember bolond. Mindig elmondom, mert ez annyira jellemző. Minket ugye ilyen rigmusokra tanítottak, ilyen kommunista rigmusokra, mert még kicsit voltunk, és akkor az egyik rigmus így szólt, hogy nem kell nekünk az Isten esője, mert hoz esőt a Sztálin repülője. Hát még egy erdő tüzet se tudnak vele eloltani a repülőkkel. Na ilyenek vagyunk, ugye? És akkor mit csinál Izrael, az Úr népe? Akkor a baálokhoz imádkozik, hogy legyen eső, meg a juhaiknak ellése. És ma mit csinál a mai modern ember? Még rosszabb helyzetben van. Tehát, és nagyon igaza van ezt a testvérünknek, mikor azt mondta, hogy aki nem Jézus Krisztuson keresztül, mert az Ószövetségben is a Mesiáson keresztül lehet menni az Úrhoz, ha nem azon keresztül akar valaki menni, tényleg a bálványimádásba és az okkultizmusba fog keveredni. És ez a fiú, ez nem tudom, kik nevelték. Mert azért tessék elhinni ahhoz, hogy valaki hívő ember legyen, meg kezdje érdekelni az Úr útja, az kell, hogy vagy egy édesanyja, vagy egy nagymama, vagy egy főpap, vagy valaki az ő környezetével volt, aki őt nevelte az Úr útjára. Nem sokat tudott. Hát azt kiderül később, majd látni fogjuk, hogy ő nem sokat értett az Isten dolgaiból, szégyen szerre még a főpap se, de ugye ott föltámad a szívébe a vágy az Isten iránt. Na hát ez van Istentől. Ez az Istentől van. Hogy Isten felébreszti, vonz bennünket. Mindenek felett az igével. Vonz bennünket. És nagyon veszedelmes dolog ezt a vonzást, ezt a hívást, mert nagyon sok embert megszólítam az igen. Egyek temetésen, egy esküvőn, éppen jöttünk idefelé, és a testvéremmel beszélgettünk, és elmondtam, hogy nekem van egy nagyon érdekes tapasztalatom, de komolyan, hogy amikor olyan szinte csak hitetlen embereknek prédikáltam, hogy Isten különleges módon szólt. Különleges módon. Miért? Én komolyan meg is kérdeztem egyszer az urat, hogy uram, miért kivételezel ezekkel? Komolyan. Egyszer annyira megdöbbentem, mert olyat éltem át, hogy és miért? Mert szereti őket, mert őket is meg akarja szólítani, és meg is szólítja őket, és ott sírtak a templom lépcsőjén egy igehirdetés után. Aztán mi lett belőle? Semmi. Mikor bementem az illető a boltba, tulajdonos volt, mikor meglátott, akkor gyorsan lehajtotta a fejét, és elszaladt, hogy ne is kelljen velem találkoznia. Mi ez? Fölébred benne, mert az Isten fölébresztette bennünk a vonzást. Mondták, hogy ide fognak ezután járni a templomba. Nem jártak. De miért nem? És most az Isten a hibás? Mert nincsen talán kiválasztva, vagy miért? Hát szólt hozzájuk, hát felébredt a szívükbe a vonzás, de jött a világ, a kívánság, a pénz. Aztán kellenek a bálványok, mert tulajdonképpen a bálvány, azt így lehetne megfogalmazni, hogy a bűnös ember vallásos kényszer képzete. Ez a bálvány. Amikor én képzelem el, hogy milyen az Isten, és ez egy démoni alapon ihletett kép, amit tulajdonképpen égre vetítek. És elkezdem imádni azt a nem létező Istent, a semmit, így mondja a Biblia a bálványokról, hogy a semmit. Elkezdem imádni a semmit, meg tőle várom a sorsistennő. Olyan meghökkentő néha, nem is tudom melyik filmben láttam, amikor az egyik szereplő olyan teljes meggyőződéssel mondja, hogy ez a sors. De mondom, ember, ki az a sors? Hát ki az a sors? Mi az, hogy sors? És mit mond erről a Biblia? Hogy jaj azoknak, akik a sors istennőnek mutatnak be áldozatot, és a szerencse istennek terítenek asztal. Valamennyien vágóhidra kerültök, és fegyver lesz a sorsotok. Hú! Hogy mondhat ilyet az Isten? Hát azért a jó sors mégiscsak jó sors, nem? De ki az a sors? Hát ha jó sorsod van, akkor adj hálát az Istennek. Mert az tőle van, a kegyelem. Minden tőle van, ami jó, minden jó adomány, minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyáról száll alá. Tehát tessék megfigyelni, hogy milyen veszélyes dolog az, hogy Isten megszólít, érzem az ő vonzását, aztán elmenekülök előle, szó szerint elmenekülök előle. Hát ne várjak, még lehet, hogy egyszer-kétszer szól. Mert így mondja az ige, hogy egyszer-kétszer szól az Isten. Tehát lehet, hogy még egyszer-kétszer, hogy így mondjam, Isten ad egy kegyelmi időt, alkalmat, lehet, hogy egy beteg ágyon, lehet, hogy egy rovatal mellett, ki tudja milyen körülmények között, amikor egyáltalán lehet velem beszélni. És akkor lehet, hogy megint megszólít, aztán ha megint nem, aztán megint nem, mi lesz a vége, többet nem szól. És oda a vonzás, és akkor azt hiszik, hogy nincs is Isten. Mert már olyan messze kerülnek, hogy semmi kapcsolat, már nincs se érzés, semmi vonzás, és akkor azt mondják, nincs Isten. De akkor mennek a bálványokhoz, vagy mennek okkult dolgokba, mert attól várnak. De mit várnak? Hát lehet, hogy semmi többet, egy kis egészséget, egy kis gyógyulást, egy kis ezt, egy kis azt, egy kis szerencsét, hogy fölvegyék a munkahelyére. Na jó, de erre az ige azt mondja, hát nem az Urat kellene kérdezni. Hogy mennyire ez nem egy automatizmus. Mert sokan azt mondják, és ez a kettős predestináció veszélyes, nagyon veszélyes gondolata, hogy kvázi tőlem független. Hát ez nem így van. Hát tessék meghallgatni, mindjárt felolvasom, az Ézsaiás 65:1-3. Megkereshettek volna, de nem kérdeztek. Megtalálhattak volna, de nem kerestek. Itt vagyok, mondtam a népnek, amely nem hívta segítségül nevemet. Kitártam naphosszat kezemet az engedetlen nép felé, amely nem jó úton jár, hanem a saját feje szerint. Ez a nép csak bosszant engem, dacol velem szüntelen. Tehát az Ézsaiás 65:1-3. Tehát mit mond az Úr? Hát megkereshettetek volna, hát kitártam a karomat. Hát szeretlek benneteket, mondta a népnek. Akkor miért nem mennek? És erről a kitált karról mindig a keresztre feszített Krisztus jut az eszembe. Hát nem kitált karja az átszegzett kezei, amely örök emlékezetül oda van, be van írva örök emlékezetül az ő kegyelmes, bűnbocsátó szeretete. Kitárta a karját, és nem mennek az emberek. Megvetik őt. Tehát Józsiás pedig aztán ugye uralkodása 8. évébe, még ifjú korában kezdte keresni az Urat, és ugye Dávidnak az útján járt, és 12. évébe kezdte megtisztítani Júdát. Tehát úgy történik nála is, hogy először az ő szívében kialakul egy kapcsolat az Úrral, és mikor 20 éves, akkor már felnőtt fiatalember, akkor azt mondja, de kinek kell Izraelt megtisztítani? Hát a királynak, nem? Az Úr népe királyának. És fogja maga jelenlétébe, ott olvassuk, hogy az ő jelenlétébe rombolják le a bálványokat. Viszik ki a Ben-Hinnom völgyébe, ugye az volt Jeruzsálem szemét dombja, innen van a Gehenna a Ben-Hinnom völgybe, és ott mindig égett a tűz, mert ugye a szemét domb még öngyulladással is begyulladt, és ez volt a jelképe a pokolnak, a tisztátalanságnak, és nagyon érdekes, hogy pont ebbe a völgybe állították föl mindig a Molok bálvány szobrot, ahol feláldozták a gyerekeiket is. Ez döbbenet, még látványnak is döbbenet, hogy pont ott állítják fel a bálvány szobrot ott. De bevitték a templomba is. Ugye, ha elolvassuk Ezékiel 8-ban, hogy az Úr mit mond, nézd meg, milyen gonosz dolgot művel Izrael, ezért el kell hagynom az én házamat. Bevitték a templomba is a bálványt. Az Úr templomába. Bevitték a bálványszobrot. És mit mond az Úr? El kell hagynom. Hát ne gondolja valaki azt, hogy bálványoknak is áldoz, meg az Istennek is, és akkor az Isten vele marad. Szó se lehet róla. Hát Isten nem osztozik az ördöggel, mert ugye bálványok mögött az ördög van. Honnan tudom? Hát az igéből. Hát mit mond az apostol? Hogy akik a bálványoknak áldoznak, ördögöknek áldoznak azok. Pont. Ó, hát persze ma is hogy tekintenek a pogányságra, a bálványokra? Hát mint kultúrjelenségre. Hát ugye micsoda kultúrpusztítás, micsoda barbált volt ez a Józsiás, nem? Hát ma azt mondanák, hogy lerombolni ilyen értékeket, hát ezek népi alkotások voltak, meg művészi alkotások, meg minden kutya a füle volt ez, és a kultúrát nem lehet így lerombolni. Isten meg azt mondja, hogy rombold le. Ezzel kezdődik, testvérek, minden reformáció. Gondoljatok Gedeonra. Ugye, hogy kezdi ott is az Úr helyreállítani, megszabadítani őket? Rombold le a apád oltárát. A Baál oltárát rombold le. Vágd ki a szent fát, rombold le az oltárt, és állíts helyre az Úr oltárát. De először le kell rombolni. Tehát a bálványokat le kell rombolni. Mert aztán a mi bálványaink sokszor, hát ugye nagyon elszellemi esetett bálványaink vannak, mert ugye mi nagyon tudjuk, hogy kell, és a gazdaság, a siker, az én bálvány, mert tulajdonképpen legtöbbünknek az igazi bálványa önmaga, önistenítés, önimádat, ez a legnagyobb bűnünk, és aztán persze ezzel megfér minden más babonaság és minden okkult dolog, de erről nem is sokat szeretnék beszélni, mert nem is ez a lényeg, hanem ami az én bálványom, azt nekem kell lerombolni. Tehát József se várhatott senki másra. Nem mondhat, még azt sem mondhatta, hogy hát ez a főpap dolga volna. Nem, mert ehhez fegyveres katonaság kellett. Ez nem akármilyen dolog volt. És olyan döbbenetes testvérek, hogy Isten a történelmi szituációt is megadta hozzá. Mert az asszírok éppen ebben az időben meggyengültek, belső viszályok terhelték őket, és a szíriaiak is, meg Izrael is egy kicsit fellélegzett. Mert nem volt katonai jelenlét. És Észak-Izrael tulajdonképpen asszír tartomány volt. Mert csak Júda maradt meg. Ugye Júda városa, fővárosa Jeruzsálem, és az a kicsin kis terület az maradt meg. Hiszen már 722-ben elhurcolták az északi részről az asszírok a népet, és végrehajtották a 10 törzsön, és maradt csak 2 törzs. És egyszerűen Józsiás elmegy erre a területre. Egészen azt olvassuk, hogy egész északi Naftalig fölmegy az északi területekig, és megtisztítja a városokat. Pedig mondhatták volna ott az emberek, hogy na aztán miközött neked, júdeai király, miközött neked itt Észak-Izraelben rendezkedni. Na hát ezért kellett a hadsereg, mert a főpap ezt nem tudta volna megtenni. Mert a bálpapoknak voltak fegyveresei, ebből ezt csak a király tudta megtenni. És ő tudta. És ez így van a családban is, hogy így van a gyülekezetben is, hogy megvan az, akitől elvárja az Úr, hogy megtegye. És nagyon érdekes, hogy egy Luther. Ki volt Luther az akkori egyházban? Hát egy professzor. Akkor már professzor volt, amikor tulajdonképpen fellépett. És tessék csak figyelni, milyen érdekes, hogy le kellett rombolni a bálványokat, az áldozóhalmokat, és helyre kellett állítani az Úr oltárát. Az oltár a bűn, bocsánat helye. Ugye Izraelben a mózesi törvények szerint csak egy oltáron lehetett áldozni. Ami a templom épület előtt volt, sehol másod. És miért volt ez? Azért, mert az Isten azt mondta, hogy senki nem bocsáthatja meg a bűnödet, csak én. Gyere ide én elém, és itt az én templomom előtt mutasd be a bűneidért az áldozatot. És itt kérj tőlem bocsánatot. Ugye értitek? És most ugyanígy van most is. Figyeljetek, Lutheri reformáció hogy kezdődött? A bűnbocsánat problémájával. Ott is a bűnbocsánattal mit műveltek? Adták, vették. Hát micsoda dolog ez? Hát valami borzalom. Pénzért adni a bűnbocsánatot? De ez a gondolat is. Most ugye, hát én nem érdekel, megsértődik valaki, vagy nem sértődik meg. Most tessék meggondolni, hogy amikor a halotti miséket adják, akkor miért adják a bűnbocsánatot? A szentek fölösleges jó cselekedeteiért. A hivatalos neve az Ecclesia Thesaurus, az egyház kincse, a szentek fölösleges jó cselekedetei. Ebből osztanak a kis szerencsétleneknek, akik nem jutnak a mennyországba. Most gondoljatok bele, akkor miért kap egy ember bűnbocsánatot? A nem létező szent fölösleges jó cselekedetiért. Hát homokra építi a hitét. Vagy a pénzért. És a pápák bucsukat hirdetnek. Most is. Ha részt vesztek ezen meg azon a zarándoklaton, akkor teljes bucsut kapsz. Az azt jelenti, hogy minden bűnödet megbocsátja. Kicsoda? A pápa. De hát az egy Istenen kívül nem bocsáthatja meg a bűnt senki. És a bűnbocsánat alapja a Krisztus keresztje. Hát ezzel nem lehet üzérkedni, meg emberi dolgokkal pótolni a szent vért. Hát ez szentségtörés. Komolyan. A legnagyobb szentségtörés, ha valaki azt mondja, hogy azért, mert egy zalándokhoz, mit tudom én, a valamelyik egyhelyre, akkor te neked megbocsátottak a bűneid. Hát könyörgöm, az akkor csak cipő kérdése, nem? Hát ez egy gyalázat. És ez volt, tetszik látni, itt is mi volt? A vaálokkal rendezték meg a mindenféle áldozóhalmokon, a vélt istenekkel a dolgokat le kellett rombolni. És Luthernek is le kellett, mit kellett lerombolni? A bűnbocsánat cédulát és a hamis bűnbocsánatot. Úgy kellett kezdeni az egyház megtisztítását. És mi az érdekességem? Hát nehogy azt higgyék a testvérek, hogy nem csak a katolikus egyházban van ám ilyen. Hát nehogy azt higgyék. Hát ha úgy megvizsgálnák testvérek a templomos gyülekezeteinket, akkor egészen furcsa dolgok derülnének ki. Valahol evangelizáltam, nem most volt, vagy 20 évvel ezelőtt, aztán mondta a lelkész, na most menjünk el, egy asztalost meg kell látogatni. De azt mondja, először nézd meg a templomot. Bejött a templomba, hát gyönyörűen föl volt újítva a templom, minden, a padoktól, a padlóig, a szószék, a minden fával gyönyörűen fölújítva. Egy asztalost csinált az egészet. Azt mondja nekem a lelkész, menjünk el hozzá, mert tudod, mit mondott ez nekem? Hogy ő már annyi érdemet szerzett az Isten előtt azzal, amit ő a templomba csinált, hogy az egész gyülekezetnek nincs annyi érdeme, ő neki többet már soha nem is kell templomba menni, ő már rendezte az Istennel a dolgát. Na, hát csak egy példa arra, hogy miben hisznek az emberek. Meg, hogy kifizetem az egyházadót, minden vasárnap ott vagyok a templomba, meg adok a szegényeknek, hát tessék eljönni, ilyenekbe hisznek. Ahogy itt hallottuk, hogy milyen jóságos, milyen kedves, milyen szerető. Ott van a Teréz anya. Hát az egész világ hason fekszik a Teréz anya előtt, meg én egy interjút olvastam tőle. Na és akkor vége lett az én számomra a Teréz anya szentségének. Tudjátok, mit mondott? Megkérdezte, hogy azért csinálja ezt, hogy a keresztény hitre térítse a hindukat? Nem, azt mondja, nem az. Hát miért? Azt, hogy jobb hinduk, jobb buddhisták, jobb keresztények legyenek. Tetszik érteni? A jó ember. Krisztus nélkül. És akkor? Hát akkor ne csináljunk már emberekből főszenteket, hanem maradjunk meg szépen csendben a kereszt alatt, és ott van a bűnbocsánat hely, és csak ott újulhat meg az életem, és csak az ige takaríthat ki engem. És olyan csodálatos ez, hogy adott az Úr erőt ennek a 20 éves fiatalembernek, hogy ez nem volt könnyű dolog lerombolni. Itt valaki mondta, Eszter mondta, hogy hát nem egy olyan könnyű dolog kiállni, és azt mondani, hogy az Úr Jézus. Hát nem tudom, hallottátok az interneten, hogy egy Svédországban egy iráni nő megtért, és a televízióban megvallotta. Mit csinált a demokratikus, liberális svéd kormány? Kiutasította. Na hát ilyen a világ. Ilyen a világ. Krisztus nem. Ha Mohamedet vallotta volna, meg nem utasították volna ki. Ne legyünk naivak, csak azért mondom. Tehát van ellenség, és ez az ellenség éppen a bálványok mögé bújik. És ha a bálványa a pohár, meg ha a bálványa szex, meg a bálványa mit tudom én, micsoda, akkor azt le kell rombolni. Olyan dolgokban vannak benne fiatalok, hogy az ember csak küledezik. Mikor egy 25 éves hívő, azt mondja, ő hívő, megtért fiatalember, és az ötödik nővel él együtt. És nekem kell győzködni, hogy miért nem veszed el ezt? Mert most az is hívő, meg én is hívő. És akkor hogy vagytok ti hívők? Miben hisztek? Hát de komolyan most, hogy engedheti meg magának? Ja, hát a többi is így él. Ja, hát igen. De ne szabjátok magatokat a világhoz. Ugye mindenki azt mondja, hogy a szekularizáció, az elvilágosulás. Hát igen, ezzel komoly problémák vannak, csak az a baj, mikor az egyház világiasodik el. Az egyház hasonul a világhoz. Már nem lehet megkülönböztetni, ez most hívő, aztán ugyanúgy él, mint akármelyik világi ember, aki miben különbözünk? Semmiben. Akkor nem is, akkor már hol az egyház? Sehol. Akkor hol van az én hívő életem? Kinek hiszek? Jó, hát a szomszédnak, mert azt mondta, hogy élhetek én úgy nyugodtan, nem? Nem probléma. Meghisz annak, aki azt mondja, nem bűn paráználkodni, mert az nem bűn. Hát, de ilyen módon megtagadják a törvényt, ugye, amit hallottunk, ilyen módon úgynevezett hívő emberek. Hát akkor nagy baj van, nem? Akkor pont ezeket kéne az életemből kidobálni és rendezni. Igen, ki kell dobni. És igenis, mikor oda haza akar jönni a fiad, hogy hozza a leányt, mondd meg neki, hogy itt nem, a te házadban nem. Legyen bátorságunk, nem? Mint a Józsiás is. Mert ahogy az ő házában most nincs több bálvány. De ezek azok a dolgok, testőrek, amiket ha nem teszünk meg, higgyetek, elsüllyedünk. Mi hívők fogunk elsüllyedni, mert megmagyarázzák nekem hívő emberek, de hát Tessék megérteni, hogy ma mindenki így csinálja. Hát rendben van. Én azzal nem is foglalkozok. Nem, én komolyan nem foglalkozok azzal, hogy a hitetlen ember hogy él, mit csinál. Az ő dolga. Az én dolgom meg hirdessen neki is, ha így élsz, Isten ítélete alatt vagy. De hogy a hívő így él, akkor nem hívő. Akkor nem hívő. Akkor hisz abba a világba, ami körülveszi, nem hisz abba, mert nekünk az Isten országát kell építeni. Tehát a Józsiásról, amit elkezd Isten, mit akar tulajdonképpen? Mit akart Jézus? Meghívott bennünket az Isten országába. Azt mondta, térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. Egy más rendszer, egy más hatalmi szféra, egy egész más hatalom. A kettőt nem lehet összemosni. Hát ugye az is egy szörnyű volt, amikor a nagy konstantinuszi fordulat alapján az egyház elhitte, hogy neki kell a világot rendbe tenni. Nem neki kell a világot rendbe tenni. A főpapoknak mindig az egyházat kell rendbe tenni. Most is tessék megnézni, a pápától a mi főpapjainkig mind a világot akarja igazgatni. Hát ne igazgassák már a világot, igazgassák az egyházat. Ha tudnák. De amíg meg nem térnek, addig nem tudják. Hát mert vagy a világhoz térek és elvilágiasodok, vagy pedig tényleg az Isten igéjét komolyan véve azt mondom, Uram, itt vagyok, tisztogass meg. És mutasd meg az én bálványomat, az én bűnömet, az én tisztátalanságomat. És add meg hozzá az erőt, hogy ezt én kitakarítsam. Az én életemből, az én szívemből, az én gondolatvilágomból, mert különben nem lesz körülöttünk ébredés. Azt ne várjuk, hogy majd megint egy luteri reformáció lesz. Nagyon, nagyon sokszor tényleg olyan jó indulatúak az emberek, és ilyen lelkészi gyűlések, olyan sokszor elhangzott az elmúlt 20 évben, hogy hát egy reformációra volna szükség. És hát, hogy komolyan gondolják. De testőrek, nem abban a korban élünk. Hát Luther korára az volt a jellemző, rettenetes babonások voltak, rettenetes tévutakon jártak az emberek, de az első helyen a vallási kérdés volt az életükben. Az első helyen. Ha most tessék, ha közvélemény kutatást csinálnánk, a templomos embereknek hányadik helyen van az Isten kérdés? Tehát a világ, nem tudom, 50. századik, vagy egyáltalán nem kérdés. És veszedelmes dolog, mert mondják, én nekem is mondják, ha ne haragudjon, engem ez nem érdekel. Napóleon, amikor Elba szigetén volt, akkor voltak neki jó gondolatai. Azt egy tábornok elkísérte, és éppen séta közben odafordult Napóleon a tábornokához, hogy tábornok úr, hisz maga Jézus Krisztusban? Felség, nem. Na, elég baj ez magának, mondta a császár. Hát, és akkor elmagyarázta ennek a tábornoknak, mert ő is katona, meg én is katona, ugye megértették a hatalom kérdését. Azt mondja, nézzem meg engem. A halálba mentek értem a katonáim. Egy csatát elvesztettem, most a kutya se törődik velem. De nézze meg ezt az Úr Jézust. Elmúlt 19 század, milliók imádják, és meghalnának érte. Ez nem lehet ember. Az ember én vagyok. És az emberi hatalom úgy jár, hogy én jártam. És nem tényleg? Hát úgy jár. Sztálinok, Hitlerek, Leninek, mind úgy jártak. De az Úr Jézus egy más hatalom, és ő az ő országába hív meg bennünket. Térjetek meg, mert elközelített az Isten országa. És ez egy radikális szétválasztás. És ha ez a radikális szétválasztás nem történik, meg ott nincs reformáció. Tehát amikor a mi drága lelkész testvéreink, akik tényleg csupa jó indulattal tele vannak, naívok abban az értelemben, hogy itt egy Luther kora méretű reformációra lehetne gondolni. Nem. Szó se lehet róla. Miért nem? Nem érdekli az embereket. Úgy vannak, mint Ézsau. Minek az nekem? Na és ez az indulat rettenetes ítélet alatt van Isten szemében. És ki fogja szolgáltatni Isten ezt a világot? Kinek? A sátánnak. Miért? Mert vele nem törődnek. De minden szamárság, az igen. Még a strandon is jogáznak testőrök. A hangos bemondó hívja a családi jogára az embereket a balatoni strandon. Az igen, az kell, de a templomba oda nem jönnek. Persze a legtöbb templomba talán nem is érdemes bevenni. Most ne tessenek megbotránkozni, de ahol nem szól az Isten igéje, oda minek? Oda minek? Azt, hogy meghallgassam, hogyan anekdótázik a pap. Na van ilyen. Tehát először, és a luteri reformáció papi reformáció volt. Nem a nép tért meg először, itt sem a nép, Józsiás. Ott is a papok, először a papok tértek meg. És ugye kin kéne kezdeni az Úrnak a megtisztítást? Az ő szolgáim, rajtam, meg a többin. Na de hogy lehet ezt tenni? Hát csak úgy, ahogy Jézus mondta tanítványok. Ti már tiszták vagytok a beszédek által. Tehát ez a Józsiás egy olyan szép példa arra, hogy ezzel a fiatal gyerekkel lehetett beszélni. Neki fontos volt. Neki fontos volt. És látta. És tudjátok, lehet nem látni. Nézzetek életük végére, és kövessék hitüket. Ha néznék az emberek, hogy kiből mi lesz. Igen, ám csak mikor egy hívő embernek a saját leánya azt mondta, az én apám, hát mire ment? Egy kódus volt, még egy lakása sem volt. Hát az igaz, de a becsülete az megmaradt, de az számít ma. Na most komolyan számít az. Hát tessék megnézni, hogy ma is kik a sikeremberek, akik akkor is az árulók voltak, meg kollaboráltak, meg együtt futottak a világgal. Na de már a világnak azt tetszik, ami a világból való. Tehát ne a világba akarjam én értékelni, hanem mit mond rólam az Isten. Mert aki őt szereti, aki az ő nevét segítségül hívja, aki csak a szívébe egy kicsit is ott van az a vágy, hogy Uram, én tudom, hogy te vagy. Én szeretnélek megismerni, hogy milyen Isten vagy. Akiben ez ott van, azt ő eljuttatja a Krisztushoz, mert Krisztuson keresztül lehet megismerni. Aztán látni fogjuk ma Józsiás életében, hogy mennyire megvan a menetrend. Ugye lerombolja a bálványokat, a templomot helyre akarja állítani, és megtalálják az igét. És az ige megszólítja őt, és megtér. Tehát olyan gyönyörű ez a folyamat, ahogy lehet látni, hogy Isten elkezdi ezt a fiút vonzani, ő megy Isten felé, ő keresi Istent, őt érdekli az Isten, és mindent megnyer. És megnyeri az örök életet, mert végül is erről van szó. És most is erről van szó. Hiába az Úr megmondta, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is. Lelkébe pedig tartva. Tehát én megnyerhetem. Hát tényleg... Az, hogy az ember e világban sikerre halmozzon, és boldogok az emberek? Olyan sok házasságba belelátok. Testőrök, hívő emberek házasságába is. Ölik egymást, ölik. Ott tartanak, hívő emberek gyűlölik egymást. Na most ezeknek az embereknek olyan mindegy, hogy hány autójuk van, meg mekkora palotájuk van, boldogtalanok. Hát semmitől, csak magáról mondja, hogy hívő. Mert haszonelvű hívő. Tetszik érteni? Neki egy olyan Istenre van szüksége, aki ha beteg meggyógyítja, ha kudarca van kiemeli, ha... Tetszik érteni? Na ezek a bálványistenek. De az igazi. Mert most végül is gondoljatok meg, ezzel befejezem. Ha az Isten egy személy, már pedig az, akkor ő elvárja, hogy én egy személyes kapcsolatig jussak el vele. Hogy ne csak a markomat tartsam, hogy Uram, most szegény vagyok, most nincs munkám, most beteg vagyok. Jó, megadja azt is. Mert az Úr azokat is meggyógyította, akik nem mentek vissza hozzá. De ezzel nem ér semmire. De ha van egy élő, eleven kapcsolatod egy személlyel, és oda kell eljutni, mert a reformációnak ez a lényege. Mert az Isten népe, az mindig csak az volt az Isten népe. Ezért mondta mindig Ézsaiás és meg a többi prófét, hogy a maradék megtartatik. És ki volt a maradék? A hűségesek, akiknek fontos volt az Isten. A személye. Nem a, ez olyan, mint a ismerjük ezeket a ügyes hölgyecskéket, akik megfogják a milliómosokat. Na most ugye, ebből ugye semmi boldogság nincs, őneki se, csak ő még azt hiszi. Ha ő neki ennyi pénze lesz, meg ezt kap, meg azt kap, akkor neki minden van. Semmi nincs. Semmi nincs, egy nagy üresség. Én olvastam egy manökkent, egy francia manökken életét. Ez nem régen történt, egy pár évtizeddel ezelőtt. Egy rendkívül csinos nő volt, hozzáment valami milliómoshoz, megfejte, elvált tőle, hozzáment egy olyan nyugatnémet milliárdoshoz, aki az Atlanti óceánon egy szigetet vett neki. Azt is eldobta, jött a következő. És öngyilkos lett. 30, nem tudom, 3 vagy 4 éves korában öngyilkos lett ez a nő. Pedig aztán mindent megszerzett, amit akart. És miért? Ez öngyilkos. Mert boldogtalan volt. És tessék elni ezek a bálványok, ezek a modern bálványok, éppen annyi, nem tesznek boldoggá, mint a régi aranyszobrok. Ezek nem tesznek engem boldoggá. Nekem csak akkor, ha a személyes kapcsolataim rendben vannak. A házasságom is csak akkor boldog, nem, ha szeretem, ha megvan az a kapcsolat, ha különben nem boldog az ember. És Istennel ugyanígy van. Tehát a reformáció célja, hogy vissza az Úrhoz. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, te látod, hogy mennyire eltévedünk mi ebbe a világba, sokszor a te gyermekeid is nem tudnak eligazodni. Ezek a lidérces reklámfények mindig elcsávítanak bennünket, Uram, mert testiek vagyunk, és borzasztóan távol vagyunk tőled, de te vagy az, aki haza tudsz bennünket vezetni, tékozló gyermekeidet, és mi át is éltük ezt, Uram. Akik hívők és megtért szívű emberek vagyunk, átéltük, hogy milyen boldogság hazaérkezni az atyai házba. És amikor átöleled a tékozó fiadat, micsoda csodálatos, felemelő érzés, hogy visszafogadsz, és nem béresnek, hanem a fiadnak, és Jézus Krisztusért, a mi Úrunkért, mert van bűnbocsánat, van kegyelem, de csak ott és azon a helyen. Köszönjük, Uram, hogy tanítasz bennünket, és vezetsz az ige által. Kérünk, hogy eleveníts meg a mi kapcsolatunkat veled egymással. Add meg, hogy mi magunk is hordozói lehessünk a te igédnek, hogy ott, ahol élünk, a családba, a gyülekezetbe, bárcsak, Uram, a mi életünk hiteles élet lehetne, hogy tanúskodni tudnánk, hogy te vagy és te vagy az Úr. Vezess bennünket így, kérünk, igéd és szent lelked által. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.